Keresztény Közéleti Akadémia.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Dobszai Benedek ferences tartomány főnöknél érdeklődöm az ő kedves gyermekkori, fiatalkori karácsonyairól. Egy olyan családban nőtt föl, ahol elég sok gyerek volt, és egy olyan szülői háttérrel, akik a hagyományokat és az eleven hitet igyekeztek magas szinten átadni. Milyenek voltak a dobszai családban a karácsonyok? És hányan voltatok testvérek először is?
Heten voltunk testvérek, hát vagyunk is, és hát valóban megadatott nekünk, hogy szüleink mindemberileg, hát is hát minden szempontból nagyon-nagyon pozitív hátteret is adtak, közösséget, vagy valóban lelkiséget, ha lehet ezt így mondani, és hát példát is természetesen. Mind a ketten szüleim olyan családból származtak, hol leve a fölmenő családban is a hit is nagyon fontos volt, és hát egy alapvető, nagyon erős emberi tisztesség, helytállás, mind édesvám, mind édesanyám vonalám, ez nagyon egyértelmű volt a családban. Mi heten vagyunk testvérek, és én voltam a legkisebb, és viszonylag hamar azért elkezdtek kirepülni a családból a nagyobb testvérek. Ezzel együtt nyilván voltak nagyon-nagyon szép közös karácsonyok. Nálunk, ami érdekes volt, hogy a karácsonyra egy hosszabb készületünk volt, és hát azért az érdekes, mert egy 60-as, 70-es, 80-as évekről beszélünk, mi betlehemeztünk. Mégpedig olyan módon, hogy igazából nem tudom ennek pontosan a kialakulását, de édesapám és néhány másik család, konkrétan a Magovec család, és még néhány másik család volt, akik közösen összeálltak, és egy betlehemest adtunk elő, vagy adott elő, adtak elő a gyerekek. Elsősorban ezeknél a családoknál, vagy ennek a vonzás körzetébe.
De mikor? Szentested délutánján, vagy az előző napokban, vagy?
Igazából emlékeim szerint ez már adventben elindult, és néha még talán karácsony után is túlnyúlt. Alapvetően családokat kerestünk föl, ismerős családokat, és hát nyilván előre megbeszélve. Aztán később vannak olyan emlékeim, hogy a Batthyány téri Vakok Intézetében, az ottani szociális otthonban ott is voltunk. Nyilván valószínűleg ez már a 80-as évek, amikor ezt már úgy könnyebben meg lehetett tenni. És hát ez az a betlehemes egyébként, ami később bekerült a Magyar Dal könyvébe, mint egy tipikus magyar betlehemes. Ami nagyon jó volt, hogy ez egy olyan szöveg volt, ami minden évben azonos volt, és igazából az évek során egy idősebb korosztály is csinálta, és aztán utána később egy fiatalabb korosztálya, én és nővérem korosztálya is elkezdte, és hát aztán utána, hogy a Makovec gyerekek kiöregedtek úgymond ebből, akkor más alapvetőnként általában építész családok gyermekei, Cságoliék például kerültek be ebbe a csapatba, és hát ez alatt adott egy eleve egy nagy készületet is.
Kispásztorként, vagy kis Jézusként kezdte Dobszai Benedek?
Hát én emlékeim szerint valamelyik szolga voltam, talán amikor a nagyokkal voltunk együtt, és aztán utána később, ahogy már a mi korosztályunk nőtt bele jobban, akkor valamelyik pásztor. De egyébként eléggé kötött szerepek voltak, tehát például Ambrus bátyám, ő mindig az öreg pásztor volt ebben a betlehemesben.
És kucsmába, subába, tehát voltak kellékek?
Természetesen voltak kellékek, ezeket összedegette a család innen-onnan. Egy-két kelléket meg direkt erre gyártotta a család, és ezeket, ha jól emlékszem, főként nálunk tároltuk. Ennek legértékesebb darabja egy olyan papírból készült, nagyon szép betlehem volt, amelyet hát Makovec Imrével együtt édesmám készített, vagy édesmám is családunk készített, úgyhogy ez egy ilyen nagyon érdekes kötődés volt.
Nem fából készült, Makovec minden fából csinált, hanem papírból is tudott.
Így van, hát igen, ez papírból készült, tehát aztán persze a mi családunk is részt vett az elkészítésében.
Tehát ez a betlehemes, hát gondolom az advent rorátéra járással is gazdagodott, ott a Szent Család, ez a Andrássy út és a Potmanyszky utca közötti terület, ahol fölnőttetek, ugye?
Igen, amikor én kisgyermek voltam, akkor már ott lakott a család bőven, és valóban oda jártunk. Érdekes, nekem Rorátéről kevesebb emlékem van, bár szerintem járogattunk valamennyire, de nem ez volt a hangsúlyos, hanem egyáltalán annak a plébániának az élete és az ottani készület. És hát aztán ami nagyon érdekes és ilyen fontos kapcsolat, vagy kötődés így a karácsonyhoz, az maga a Szenteste. Annak nálunk egy eléggé meghatározott rítusa volt, vagy szokása. Nem, én nem emlékszem rá, hogy ilyen angyalkázás még bármi lett volna. Valahogy én nekem egyébként eleve úgy nagyon kezdettől fogva egyértelműen, hogy belém nevelődött mondjuk, hogy az ajándékot kikől kapjuk, vagy hogyan, de ez egyáltalán nem hogy sérülést okozott volna, hanem egy nagyon természetes helyzetet. Érdekes módon nálunk a Szenteste, a faállítás, egyebeket, ezeket szüleim, vagy talán nagyobb testvéreim is részt vettek benne, amikor kicsi voltam, ők végezték. Mi esetleg elmentünk addig édesapámmal, vagy nővéremmel, elvitt valahol a városba sétálni, stb. És hát aztán maga az este, az pedig mindenki szépen fölkészült, megmosakodott, kiöltözött, ennek ez fontos volt, ezt megadták a módját, vagy megadtuk a módját. És maga a Szenteste az úgy nézett ki, hogy nálunk mindig érdekes módon az evangéliumból a János prológus hangzott el.
Kezdetben volt az, ige?
Így van. Tehát, hogy nem valamelyik konkrét történet, hanem ez. És ez azért volt számra nagyon érdekes, mert hát nagyon kisgyermekként az ember belenő ebbe a szövegbe, ami ugye egy kicsit érti is, nem is érti, olyan szimbolikus is, olyan misztikus is, ugyanakkor mégiscsak a lényegről szól. És hát ebből kisülök egyrészt nekem egy nagyon kedves szöveg lett, másrészt azt hiszem, hogy talán tudatalatti segített, hogy ugye igazán a lényegéhez érkezzen az ember karácsonynak, hogy mi történik ott a karácsonyi eseményben. És hát persze aztán énekeltünk karácsonyi énekeket, ott is volt persze csordapásztorok, meg bármi, de azért egy indulc jubiló is elhangzott, tehát hogy ott is azért a nemesebb énekek is előkerültek, és aztán nyilván utána ajándékbontás egyéb, illetve nyilván még a közös vacsora volt együtt. Ez azért érdekes, mert nem nagyon láttam ilyet más családnál. Nálunk mind karácsonykor, mind húsvétkor nagyon hasonló volt a menü, ez pedig meleg töltött tojás, ezt szerintem valamelyik korábbi őstől származtatott át a családba. Tulajdonképpen a tojásnak a sárgáját kiszedve, tehát kemény tojásnak megfőzve, azt kiszedve, azt mustárral, tejföllel, mindenféle fűszerekkel megbolondítva, visszatöltve saját magában, márint a fehérjébe, és ezt utána ilyen nagy jénaitában, meleg sütőben megsütöttük, és ez volt a vacsora. Ez egy nagyon tipikus étele volt a mi ünnepeinknek. Igazából azt kell, hogy mondjam, hogy mind a mai napig, amikor a karácsony után összejön a nagy család, egy ilyen, most már nyilván a nagyon nagy család, egy ilyen délutánra, akkor mindig van, aki hoz ilyet. Úgyhogy ez megmaradt például.
Ez volt a vacsora, tehát akkor elég bőtös vacsora volt.
Hát nyilván volt még hozzá más is, pórihagyma, sonka, beigli, ez az amaz, de hogy ez volt azért annak a fő része.
Thank you.
Ami például nagyon érdekes emlékem, szintén akár így karácsonyról, akár húsvétról, hogy nyilván előtte ugye ott volt a nagybevásárlás, meg a kitakarítás, és az ember olyan praktikumokat tanult ez alatt. Tehát például emlékszem, mi a Bajza utcából laktunk, és onnan a Lehel téri piacra mentünk mindig bevásárolni ilyenkor karácsony előtt. És például ott volt édesmámnak mindig az a szózata, amikor kiértünk a piac szélére, hogy ha valaki elveszik, akkor erre a pontra jöjjön, és itt találkozunk. És az ember ilyen nagyon praktikus dolgokat így életre megtanult, hogy mi van, hogyha az ember például elveszik.
És veszett el a provinciális gyerekkorába?
Nem emlékszem rá, hogy ilyen történt volna, hál' Istennek. Egyébként én elég gyorsan így önállósultam is, azt hiszem nagyon sok mindenben. Nyilván, ahogy repültek ki a testvéreim, egyre inkább csak mondjuk ketten nővéremmel maradtunk otthon, egyre inkább ránk tevődött az előkészület, akár később már a fának a beszerzése, vagy ilyenek. És hát aztán nyilván, amikor elkerültem a rendbe, meg hát testvéreimnek is gyermekei kezdtek születni, hiszen azért csak a mi korosztályunkban 20 unoka van a családban, akkor pedig egyre inkább ugye áttevődött 25-ére ebédre az ünnep, vagy délutánra, hiszen általában az volt a megegyezés, hogy mindenki a saját kis családjában ünnepli a 24 estét, és aztán a nagy család, ami hát egyébként most már unokákkal, unokák házastársaival és azon gyermekeivel most már 40 fő fölött van, akkor inkább 25-26-án találkozunk.
De ott annyian vannak, hogy az már ilyen svédasztalos megoldás, nem?
Igen, igen, egyre inkább. Úgyhogy hát azt hiszem, hogy egy ilyen tipikus magyarországi keresztény családnak az életét éli ebben is a mi kis családunk, ahol azért nagyon fontos és lényeges ennek a csapatnak a találkozása. Én nagyon hálás vagyok, mert azt látom, hogy nagyon, nagyon is tartja mindenki ezt a szokást.
Ugorjunk egyet, ferenceseknél meghitte a Szenteste. Hát részben munkával telik, mert misézni kell, meg egyebek, de miben különbözik a többi estétől a ferences rendben?
Valóban a rendben, főleg hát, hogyha plébániát, templomot tartunk fönt, akkor nyilván előtte levő napokban a gyóntatás az, ami nagyon sok erőt, energiát elvisz, akár nyilvános helyen való gyóntatás, akár ilyen magánmegbeszélések alapján történő. Én azt tapasztalom, hogy az elmúlt években, hogy hát az utolsó két nap már csak ez van gyakorlatilag, és azért a háznak is illik fölkészülnie a maga módján, ebédlőrendbetétele, faállítás, stb. Nyilván itt nagy áldás állt a balaikus testvéreknek a jelenléte, akik nem gyóntatnak éppen, hanem ezzel tudnak jobban foglalkozni, vagy éppen a templom földíszítésével. És úgy néz ki mindenhol, hogy ami szent és ami biztos, hogy ott valahol a 24. estéjében legyen egy időszak, amikor együtt vagyunk valahogy az imádságban és a közös asztal körül. Nyilván nagyon különböző, hogy hány filia van, Kárpátalja egészen más, mint mondjuk itt Budapest, ahol kicsit később spriccel szét a társaság, de nagyjából ami a gerincét adja a Szentestének, az az esti közös vecsernye, zsolozsma, amelyben az egyik testvér hivatalosan mindig a legfiatalabb testvér prédikál, de ez egy csak a közösségen belüli közös ünnep.
Ez a refektóriumban van végül is, az ebédlőben, vagy hol van ez?
Ez a része még általában kápolnában, vagy esetleg a templomban. És ezt ezután fogjuk meg a jászlat, és benne a gyermek Jézusnak a szobrát, és vonulunk be az ebédlőbe, ahol egy hosszabb szertartás következik. Ennek az elején a martirológiumot, az ünnephirdetést énekli el valaki, utána pedig meggyújtunk 10 gyertyát egy-egy könyörgés mellett, amelyben imádkozunk egyházért, saját közösségünkért, de más keresztényekért, zsidóságért, akár azokért, akik már elhagyták a rendet. Tehát ez egy hosszabb könyörgés, és utána jó kívánságok következnek, majd a vacsora, és utána pedig valamikor az estébe, ha még belefér itt, akkor van egy megajándékozás. Nagyon sok házban ez úgy történik, hogy az advent folyamán kihúzzuk egymást, és akkor azt annak az illetőnek vásárol az ember ajándékot, És hát itt az ajándékozásnak az a szertartása általában, ha erre van idő, hogy nem mindenkinek ironta az ajándéknak, hanem egyesével bontja mindenki, akkor mindenki látja.
Mindenki rácsodálkozhat mindegyik ajándékra, ugye?
Így van, esetleg a kettő között egyet-egyet éneklünk még, akár van olyan ház, ahol ez úgy van, hogy aki kapta az ajándékot, az kérhet, hogy melyik éneket énekeljük, és akkor így megyünk végig a testvéreken. És hát aztán utána nyilván egyrésztről, ha olyan a lehetőség, akkor van esti olvasmányismó órával folytatódik valamikor később az ünnep. Tehát nagyon sok házban ilyenkor tényleg az van, hogy mindenki beül az autóba és megy oda éjfélemisézni, ahova hívták, vagy éppen a saját filiákba, a saját helyekre. Úgyhogy azért este második felére úgy már széjjelen megy a társaság.
És itt már nem töltött tojás az ünnepi menü, illetve van-e szabály rá, hogy mi a menü?
Szabály nincsen rá, nyilván egyrészt helyi szokások, vagy akár az, hogy az adott háznak az összetétele mit hoz, ezektől szokott függeni.
Szai Benedek ferences provinciális a beszélgetőtársam, a karácsony családon belüli, illetve ferences renden belüli ünneplésével kapcsolatos szokásokról beszélgetünk. A rend központi egyik bizottsága, az Igazságosság és Béke Bizottság. A minap egy érdekes felhívással fordult a rend tagjaihoz, meg szimpatizánsaihoz, hogy hogyan kellene ajándékoznunk, és ebbe a lényeg, ahogy jól kiszűrtem, hogy hát leginkább önmagunkat, időnket, saját erőfeszítéseinket kellene ajándékozni, és nem kész termékekkel ostromolni a boltokat és egymást.
Valóban, hát ennek több oka is van, és nem véletlenül, hogy a Igazságosság, Béke és Teremtés Megőrzésének titkársága adta ki ezt a ötletgyűjteményt, hiszen korunkban a teremtésnek a védelme vagy megőrzése, ez nagyon fontos, és mint ilyen nyilván ez akár az ajándékozásban is megmutatkozhat. És valóban egyrésztről benne van az az attitűd, hogy ne oldjuk meg olcsón, úgymond, hogy veszünk valami egyszerű ajándékot, és akkor azt rásúzzuk a másikra, hanem hogy kicsit a teremtésnek a védelme, megőrzése is megmutatkozik az ajándékozásunkban, és hát ilyen konkrét ötleteket ad, mint hogy adjuk az időnket például, tehát valami olyan ajándékot adjunk, hogy időt adunk a másiknak, vagy valóban erőfeszítésünkből adunk valamit a másiknak, vagy akár azt, hogy kézzel készített ajándékot vegyünk, amiben kevesebb a csomagolóanyag, vagy akár olyan dolgot használunk fel hozzá, ami másod-harmad felhasználás. Tehát, hogy valóban ez a kettős szempont jelenjen meg az ajándékozásban, egyrészt az, hogy magamból adok, vagy nem a feleslegemből adok, meg nem egyszerűen akarom megoldani, hanem tényleg erőt, energiát, időt fordítok rá. Másrészt, hogy olyat adok, ami nem az ökológiai lábnyom növelésére való, vagy azt hozza magával, hanem pontosan ez a szempont is megmutatkozik benne, hogy a teremtést azt azért őriznünk, védenünk kell.
mikor van alkalma aztán a szerzetesnek a saját vér szerinti családjával találkozni, hogyha a szentestét maguk között töltik a testvérek?
Nyilván ebben is nagy különbségek vannak, sok mindentől függ, adott háznak a helyzetétől, adott rendtársnak, hol élnek a szülei, családja, ha megvannak. Általában ez úgy szokott kinézni, hogy van, akinek mondjuk 25-én délután van lehetősége mondjuk egy közös rendházi ebéd után elmenni egy családi látogatásra. Van, aki jóval az ünnepek után mondjuk 27-én, 28-án tud erre jobban időt fordítani. Itt tényleg nagyon személyre szabottan alakul ki. Nekem hosszú éveken keresztül arra volt lehetőségem, egyszerűen a fizikai közelség miatt is, hogy 25-én közösen részt vettem az ebéden a rendházi közösséggel, és mivel a rokonság néhány utcával arrébb jött össze, akkor délután átmentem egy ilyen közös családi ünnepre, és aztán este akár már egy 7-8-as szentmisére vissza tudtam jönni, azt elmondani. Tehát voltak ilyen évek, ez talán idén majd kicsit máshogy lesz, hogy a családban is alakulnak ezek a helyzetek. Hát illetve azért akár ilyenre is lehet gondolni, hogy nálunk is a nagyon nagy család, tehát a unokatestvérek, meg nagynénik, nagybácsik, és a teljes 80-90 fős giga család összejön. Arra már hely is egyébként például úgy adódik, hogy nem csak nekem, hanem más rendtársamnak is fizikailag egy ekkora család nálunk tud összejönni, tehát hogy például nálunk kérnek el egy hittantermet arra, hogy ez a család összejön, úgyhogy nem mi megyünk, hanem mi fogadjuk. Akár ilyen is lehetséges.
A Betlehem állítás hát nagyon kötődik a ferencesekhez, lévén Szent Ferenc volt a kezdeményezője mindannak, amelynek ma minden templom és hát a város szerte minden kis tér most már helyet ad a betlehemeknek. Hát a ferences templomokban különösen szépek a betlehemek, és nagy műgonddal készülnek, és sok esetben ferences templomokban oltára is van az első betlehemnek, a Greccio jelenetnek.
Igen, Greccio több szempontból is nagyon fontos helyszíne a rendnek. Egyrészt a Betlehem állítás az egyik, a másik nyilván, hogy valamiképpen a világi rendnek a születése helye. Kettő kicsit össze is függ, hiszen Szent Ferenc ugye a helyi világiakat, akik szimpatizáltak vele, kéri, hogy hozzanak mindenféle állatot az évféli misére, és hogy valósítsák meg az első Betlehemet. Én azért nagyon szeretem Greccio-t magát és a Betlehem állítást, mert tényleg a titokra mutat rá. Nagyon érdekes, amikor például osztályokat viszünk Greccio-ba, mondjuk valamikor ősz folyamán, és 25 fok van, vagy 30, és karácsonyról misézünk, és karácsonyi énekeket énekelünk. Ez pontosan ahhoz segít, hogy kicsit lehántva mindazt, ami szép és jó a karácsonykor, de talán néha elfedi a titkot, tényleg arról tudjunk beszélni, hogy mi az a hihetetlen csoda, ami ott történt, amikor Jézus Krisztusban megtestesül az Isten. Úgyhogy hát ennek egy központi helye Greccio mindnyájunk életében, ferencesek életében.
És hát a szép ferences betlehemek végül is ezt köszönik meg minden alkalommal Szent Ferencnek is.
Ezt köszönik meg, és hát nem véletlenül ezért aztán például konkrétan Greccióban ugye mindig van betlehem kiállítás, ott váltogatják a világ mindenféle tájára a jövő normális, nagyon extrém betlehemeket. Egészen szép és egészen borzalmasan gicses dolgokat lehet ott látni. És hát valóban azt hiszem, hogy egy betlehem állítás az lehetőséget ad arra is, hogy a vallásosság és a helyi kultúra valamiképpen találkozzon, és hát kölcsönösen gazdagítsa egymást.
Végezetül mit kér a magyarországi ferencesek provinciálisa karácsony alkalmából, hát az Úr Jézustól, illetve rendtársaitól?
Hát azt hiszem, hogy inkább hála van az emberben, nem is annyira kérés, sok mindenért, miért megajándékozottnak tekinthetjük magunkat, vagy én magamat. Én azt hiszem, hogy ha egy karácsony titkára nézek, akkor leginkább azt kérném, arra vágynék, hogy minél több ember, vagy minél többen értsük meg úgy mindennapjainkban, hogy mit jelent az, hogy Isten alázatos, hogy közel akar hozzánk jönni, hogy ezzel az alázattal valamiféle egyszerűségre hív minket is, valamiféle olyan lelkületre, amiben az ember megajándékozottként tud élni, és becsülni a kicsit, az egyszerűt, és valahogy, amikor az egyszerű embernek ott van az életében, hogy hogy nem azt mondom, hogy naív, de hogy hisz még abban, hogy van értelme küzdeni akár kilátástalan dolgokban is, akár hatalmasságokkal szemben is, hogy kicsit ez a lelkület ez úgy erősödjön bennünk, és azt gondolom, hogy ez ha azért úgy sokat tényleg elér, akkor ez nagyon sokat változtat személyes kapcsolatokban, közösségek életében, hogy ne mondjak ilyen nagy szavakat talán a világ folyásában is.
Köszönöm szépen, Dobszai Benedekkel beszélgettem a ferences provinciális családi karácsonyi emlékeiről, illetve a ferencesek körében a karácsony családias megünneplésének részletei iránt érdeklődtem. Köszönöm a hallgatók figyelmét. Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.